Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 perc van. Folytatódik a Millás reggeli 2025. május 15-i epizódja Gede Balázsa.
És Mihálovics Andrással, és csütörtök van, vagy csintek, ahogy szoktuk nevezni, ugye, mert már csak egyet kell dolgozni holnap, és utána jön a hétvége.
Igen. Na és akkor 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Egy hosszabb üzenetet ragadtam ki, mert szeretnék egy kicsit beszélgetni erről a problémáról.
Megszólítva érzed magad, ugye?
Hallgatónak, kedves Maci Kartás, lehet, hogy a sajtószabadság és a civil munka nép egyszerű gyermekének úri huncutság, de akkor nem erre a szintre kell levinni mindenkit, hanem a szabad sajtónak is el kellene magyarázni, hogy ez miért fontos neki, meg a gyerekének, akinek többet, jobbat és könnyebbet szeretne, mint ami neki van, mert minden szülő ezt szeretné. Az a hozzáállás, amit te közvetítette, rendkívül kényelmes, ugyan rövid távon, de az élet inkább egy maraton, írja Bruno, üdvözölve a gyermekeimet is. Az a baj, kedves Bruno, hogy ez kettőn áll a vásár, és szerintem nem ismered azt a célcsoportot, aminek a felvilágosítását te fontosnak tartod, mert hogy ezeket az embereket ez nem érdekli, és ha nincs fogadókészség, akkor hiába kezdeményezel vitát, hidd el, hogy én ezt próbálom rendre, mikrokörnyezetembe, stb., de ha azt mondja valaki rögtön az első mondat után, hogy hagyd már ezzel a hülyeséggel, akkor nehéz onnantól ezt a csevejt folytatni, márpedig a végeken, ahol néha tényleg a napi betevőért harcolnak az emberek, hidd el, persze, hogy nem fontosak az olyan magasztos eszmék, sajnos, mint amiről mi most beszélgetünk.
Azt írja, hogy hallgatod, de hát szombaton munkanap van, nem jól tudom. Ó, bocsássatok
meg. Nekünk?
Nem, így van, nektek. Mert mi kivesszük a szabadnapokat, és nem dolgozzuk le. Elnézést ezért, de mi szeretnénk, csak hát a műsorrend olyan, ami nem engedi, ugye az annyira rögzített.
Tőzsde lesz?
Hogy lenne?
Hát akkor, ha nincs tőzsde, nincs Millás reggeli.
Hát így van, ehhez vagyunk mi rögzítve. Na, viszont IT az van folyamatosan, 0-24-ben 7 per mennyi, hogy szokták?
7 per 7.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A digitális detox lesz a témánk, ami érdekes, meg üdvözlendő. Az a kérdés, hogy a munkakörnyezetben vagy munkahelyen hogyan lehet ezt megvalósítani, vagy létrehozni. Kis Zoltán, a Kerman fejlesztési vezetője lesz ügyben a beszélgető partnerünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a
hallgatókat. Kis Zoltán bejött az én utcámba rendesen, mert hogy én tudatosan és évente többször tartok digitális detoxot, de az ilyen hetes, tehát egy hétre.
De Ácsi, mielőtt nagyon csillogóra fényezed magad, ugye ott nem az az indíték, hogy te digitális detoxot tartsál, hanem hogy elmenj indiánozni, ahol nem lehet digitalizáció vagy digitális eszközöket használni.
A mozgatórugó mindegy, van digitális detox és kész. Szóval, és ez azért egy nehéz pálya. Mert egyszer nem hiszik el az emberek azt, hogy ez ilyen fejlett digitalizációs társadalomban, mint a miénk, ez megvalósítható. Mi az, hogy nem tudod olvasni az e-mailjeidet? Mi az, hogy nem tudsz válaszolni arra, hogy nem igaz, hogy egy órára nem tudod bekapcsolni minden nap a kütyüidet? Tehát én ezeket megélem, ezeket az elvonulásokkor, ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy ezt a kettő dolgot összehangolni, ez egymás ellenható valaminek tűnik nekem.
Így van, teljesen igazad van, és pont ez a tudatosság a lényeg. Ugye detoxra akkor van szükségünk, amikor túl sok alkohol vagy egyéb tudatmódosító kerül a szervezetünkbe, digitális detoxra pedig akkor, amikor a digitális tartalmak harapoznak el. És a köznyelvben már vannak ezek a szavak, mint a doom scrolling, ami azt jelenti, hogy végeláthatatlanul pörgetjük a tartalmakat, vagy például a FOMO, ez a Fear of Missing Out, ami azt jelenti, lemaradás. Hogy félünk, hogy lemaradunk valamiről a virtuális térben. És úgy tűnik, hogy ha ezeknek gátat szabunk, annak nagyon jótékony hatása van az életünkre.
Tehát akkor én nem szorulok digitális detoxra, mert én nem csinálok ilyeneket. Tehát én csak hírolvasok, útvonalt terveztetek, tehát arra használom, ami én sokszor ugye ezt és ezt a túlhasználást sem értem, hiszen, illetve értem, mert van annak rossz esete, de azért a mobiltelefon olyan, hogy be van csomagolva egy csomó minden. Tehát össze kéne adnom ugye, hogy mennyit olvasok könyvet, hogyha olvasok rajta valamilyen regényt. Össze kéne adnom, hogy mennyit foglalkozom azok térképolvasással, miközben ugye használom a GPS-t. Tehát ez egy jó eszköz, tehát csak akkor van erre szükség, hogyha ezeket a hülyeségeket is ilyen üres járati vackokat csinálom? Tehát nekem megengedett 5 órát nyomkodni, mert e-mailt olvasok, hírt olvasok, stb.?
Hát igaziból ugye itt, ha munkaeszközről beszélünk, akkor a hatékonyság növelésére vannak ezek az eszközök, de ezt is túl lehet tolni. Tehát azzal, hogy ott van a zsebünkben, és folyamatosan elérhetőek vagyunk, az egy ilyen folyamatos stressz szintet jelent, és az emberi biológiának szüksége van arra, hogy egy kicsit visszaüljön néha ilyen nyugalmi állapotba, és hogyha ez nem történik meg, hanem a stressz folyamatosan magas marad, annak nagyon krónikus stressznek nagyon rossz hatása van. És munkában ugye az elsődleges irodai környezetben az elsődleges digitális munkaeszköz az e-mail a mai napig, de arra sincsenek univerzálisan jó módszerek, hogy az e-mailt hogy használjuk. Például a kedvenc ilyen témám, amikor elmegyünk szabadságra, akkor már előtte azon szorongunk, hogy amikor visszajövünk, akkor a rengeteg olvasatlan bizony. E-mail mit csinálunk, miközben van egy olyan módszer is, hogy egyszerűen olvasottra állítom az összeset, én ezt szoktam gyakorolni, és mindig a jó pillanatban kerül újra elő, vagy egy válasszal, vagy megszólítanak, és
de
akkor
jó, hogy ezt mondod. Én szolgalelkem végigolvasom az egészet. És azt szoktam mondani, hogy a szabadság után 12 órával már ugyanazon a stressz szinten voltam, mint 1-2 héttel előtte.
Igen,
mert zúdul, hogy ott 26-szor kérdezik meg, hogy mi van, te nem olvasod az e-mailt, de akkor most mi legyen, halasszuk el, nem? És ez a stressz, ez átragad az ember.
Így van, így van. Gyerekkoromban, amikor a karcjátékokkal játszottunk, akkor volt ez a fogalom, hogy kimaxolás, ami ugye azt jelentette, hogy minél jobb pontszámmal, a lehető legjobb pontszámmal vigyük végig a játékokat, és ez ad egy ilyen jó érzést, hogy akkor ezt most már jobban nem lehet megcsinálni. És az összes digitális dologgal ez megvan, ez a jó érzés. Azt szeretnénk, hogyha nem lenne ott olvasatlan, és nem csak az e-mail-el, hanem a chat és az összes többi ilyen, akár milyen task manager, vagy bármilyen programmal, ez az érzésnek meg kell lennie, miközben ez egyáltalán nem hatékony.
Na jó, de hát ugye a home office-t azt igényeljük, azt mi igényeltük, munkavállalók, és most meg igényeljük a digitális detoxot, akkor ez megint csak, hogy hát elképzelhetetlen a home office, mert akkor nem lenne home office, ha be kéne menni. Ugye nemrég volt az az idő, amikor csak asztali gépek voltak, nem voltak hordozható számítógépek, akkor ugye be kellett menni, kénytelen-kelletlen, szóba se került a home office. Most valamit valamiért alapon elvárhatja az én munkaadom, hogy oké, dolgozz otthonról, de kérlek szépen úgy, mintha be kellett volna jönnöd a munkahelyre, tehát azonnal válaszolj az e-maileidre, tehát azonnal reagáljál, azonnal old meg a problémát, és ne akkor, amikor lejár a mosógép.
Igen, ez a munkáltató részéről teljesen jogos elvárás. Itt a lényeg az, hogy minden eszközbe lehet ma már úgy állítani, hogy mikor jelezzen. Például nekünk is a Kármannál van egy szoftverünk, ez egy IDM szoftver, egy jogosultságkezelő rendszer, aminek az egyik lényege az, hogy akinek van feladata benne, azt folyamatosan vegzáljuk, hogy léptesse már azt tovább. És ennek ellenére lehetőséget biztosítunk profilonként, hogy úgy állítsák be, hogy a nap melyik szakában, melyik napon zavarhatja őket a szoftver. És ez a kulcs, hogy ma már minden szoftvert be lehet így állítani. És egyszerűen tudatosan kell hozzáállni, és felkészülni, hogy hogyan szeretném én, hogy ezek zavarjanak minket. És ez már le tudja csökkenteni ezt a folyamatos stresszt, és ez azért nagyon fontos, mert hogyha mindennel egyszerre foglalkozunk, akkor ez multitaskinghoz vezet, már pedig az emberi ahogy az nem képes multitaskolni, tehát mi szekvenciálisan dolgozunk fel dolgokat. Van, aki
még ha úgy is néz ki, hogy több szekvenciát tudunk futtatni, ami multitasknak néz ki.
Így van, ez sajnos nem
az
igaz.
Az baj egyébként. Én kimondottan büszke vagyok rá, mikor meglepetést okozok embereknek, hogy én multitaskingolok.
Bajnak nem baj, de valószínűleg te sem multitaskolsz, csak nagyon jó vagy abban, hogy gyorsan váltogasd a dolgokat, de erről azt kell tudni, hogy a váltás az egy kognitív stresszt jelent mindig, fölöslegesen fogy a cukor az agyadból, és ez is növeli a stressz szintet.
Érdekes.
Az abból ered, hogy mert tudom, hogy félbehagyom az egyiket a másikért, és akkor valahol tudat alatt egy picit nyomozta az, hogy az még nincs befejezve, de átugrott, tehát egy ilyen
Így van, illetve fölvenni a másiknak a kontextusát, aha, hogy azzal, hol, mikor úgy érezzük, hogy leraktuk, akkor is valahol motoszkál, ez így van.
Vannak nem digitális módszerek, amik ezt, mert azt nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondom a főnökömnek, hogy oké, home office-ba vagyok, és még digitális detoxot is tartok egy pillanatra. Szóval valami megoldás erre csak kell.
Na várjál, itt a pillanat például, hadd csimpaszkodjak, hogy mekkora időtávú az, ami egészséges lehet, vagy hasznos lehet egy ilyen digitális
detoxban. Van ilyen ökölszabály, hogy azt mondják, hogy
5 perces
óránként állj fel, most analógia, igen, az ülőmunka, mert ez is egy ilyen probléma az állandó elérhetőségen kívül, hogy óránként állj fel és csinálj 10 googolást, és akkor nagyjából helyben vagy. Tehát van ilyen, hogy itt ami 3 óránként fél óra digitális detox?
Ne, ökölszabály nincs, de ezek a szünetek, ezek nagyon jók. Például nálunk is ugye a dohányzók, ők együtt mennek le általában dohányozni, és akkor nem viszik magukkal a kütyüt, hanem beszélgetnek vagy munkáról, vagy magánéleti dolgokról.
Már de, az is valami.
De addig biztos, hogy nem, a digitális térben vannak, és ez nagyon jó. És pont ezért létrehoztunk a cégnél egy ilyen nem cigi sarkot is, ahol ki van rakva ilyen 1000 pluszos puzzle, és akkor azt lehet ott rakosgatni, és ez mind mindenre a szünetre sarkalja az embereket.
Zseni. Na most akkor, hogyha ezt az egészet így össze patchworköljük, akkor munkahelyen hogyan lehet ezt úgy megvalósítani, hogy ne menjen a munkavrovására, az egyén is jól járjon, és ezeket a stresszfaktorokat ki lehessen iktatni, legyen benne ez a detox rész. Mi a jó menete?
Ez igaziból kultúra része, tehát tudatosan foglalkozni kell vele, és olyan szabályrendszert kialakítani, ami biztosítja azt, hogy ne legyünk folyamatosan ebben az online környezetben, és van például ez a meeting nélküli nap, ez egyre elterjedtebb, hogy mindenki akkor fókuszáltan tudjon dolgozni irodai környezetben, és ennek az analógiájára lehet csinálni e-mail és chat nélküli napot, amikor kihirdetjük, hogy most aznap fókuszáltan dolgozunk, ez például szerintem egy jó módszer lehet, illetve vannak olyan egyéb ilyen módszerek, amivel biztosítani lehet azt, hogy ez szabályozottan működjön. Van például olyan partnerünk, akinél több száz olvasatlan e-mail van a postafiókjába, és őt nem zavarja. Hozzászokott, és hozzászoktatott minket is, és tudjuk, hogy neki e-mailt küldünk, akkor az nem ugyanúgy működik, mint másnak.
Ti alkalmazzátok ezeket a módszereket? IT-cég vagytok, nektek nagyon sokat kell ülni a gép előtt, nagyon digitálisnak kell lenni mindenkinek?
Így van. Hát amit én a saját csapatomban nagyon kultiválok, az, hogy legyen hetente több napon olyan időszak, amikor több órát berak a naptárába, és akkor tényleg nem elérhető, hanem fókuszáltan dolgozik. De ugye egy programozókról van szó, illetve azokat, amikor szoftvert tervezünk például, az biztos, hogy csoportmunkába csináljuk, és akkor tábla előtt filccel a filccet egymás kezéből kikapva azt az egy darabot, ami éppen működik, mert ugye általában ki vannak fogyva.
Ha, persze.
És ez a manualitás, ez nagyon sokat ad hozzá. Az is egy probléma egyébként a digitális tartalom meg a digitális kommunikációval, hogy sokkal könnyebb előállítani, és ezért elmegyünk abba az irányba, és így lesz túl sok. És hogyha tudatosan ennek határt szabunk, akkor ezzel csökkentjük ezt a stresszt.
De gondolom, ez munkakörfüggő, és most azon gondolkodom, hogy nem tudom, egy szaportost nem lehet kivenni 3-5 órára, hogy ő most a meglévő tiketeken nyomul és dolgozik, és nem reagál egy új bejövőre, vagy...
De... Ez így van, de a szüneteket ő is tarthat, és kell is őket arra buzítani, hogy ezek a szünetek meglegyenek.
És ugye már egy példát említettél ezekre, ehhez vannak olyan digitális, szoftveres segédek, mint ugye a feladatainkat rendszerű task manager, vagy bármi, vagy ilyen Trello alapú, ilyen kollaborációs eszközök.
Most nem akarok reklámot csinálni, de a Microsoftnak például vannak olyan szolgáltatásai beépítve, hogy én este 10-kor írok egy e-mailt, és felugrik egy ablak, hogy biztos most akarod elküldeni, időzítsd inkább 8-ra, ne nyomasszad már kollégákat az este 10-kor küldött e-mail-re. Tehát, hogy azt látom, hogy a szoftverfejlesztők is próbálnak ebbe az irányba.
Így van, ahogy említettem, ugye mi is beépítettünk ilyet a szoftverbe, és a munkaeszközeinkben ez már mind benne van. Csak ugye tudatosan kell ezeket... Aha. Fölépíteni, hogy melyiket hogyan szeretnénk használni, ez a kulcs, sajnos hát
végül is a Balázs mondta az okostelefonját, ott is van, be lehet állítani a képernyőidő korlátozását.
Persze.
Hát korlátozz le.
Ennyi. De miért? De nem akarom. Én mondtam, hogy én meg a kivételén, amennyit használok, az nagyon, az pont jó, az az ideális. Nekem kell nomádkodni, meg böjtölni, meg nem tudom, hogy mit csinál.
Van egyébként még egy probléma, tehát ez a túlzott digitalizáció, ez elveszi az időt, és elvisz minket egy olyan irányba, ami elveszi a manualitást, amit pedig jó megtartani. Például Zita kolléganőm, marketinges kolléganőm mesélte, hogy mikor ő kezdte a szakmát, akkor a reklámcégek még manuálisan rakták össze a diszpléjeket, ami sokkal nehezebb volt, mint ma, de csak emiatt mind a közlő, mind a hallgató sokkal nagyobb figyelemmel volt jelen ami ezeken a bemutatókon, illetve mikor matekot tanítottak nekünk, ahogy fölkerül a táblára a megoldás, ahogy a tanár narrája, az mind hozzájárult a megértéshez.
Igen, egy hallgató írja, hogy ez nagyon jó téma, én ezt az előző munkahelyemen több kiégést követően tanultam meg, hogy nem kell állandóan elérhetőnek lenni, és mindenkinek azonnal válaszolni. Ez ilyen alkati dolog is, nem, hogy kit mennyire stresszel ez a dolog, vagy mennyire és tudja ezt rugalmasan
kezelni. Rossz hírem van, ez a vezető alkatától nagyon függ. Igen. Hogy a vezető el tudja ezt az egészet fogadni, és meg tudja érteni, hogy ezt miért kell. Mert lehet, hogy a kollégák fogják magukat, és bevezetik ezeket a szabályokat, és tök jó, és működik. De hogyha van egy vezető, aki este 10-kor igenis felemeli a telefon, vagy ír egy e-mailt, ha nem válaszolsz, akkor rád ír cseten, hogy írtam egy e-mailt. Válaszolj, ha arra se, mert nem nézed meg, akkor meg felhív telefonon. És akkor itt ez az egész mehet a levesbe.
Így van nálunk például az e-mailezésre az a szabály, hogyha kérdést tettek fel neked, arra 24 órán belül kell válaszolni. 24 órába azért beleférnek ezek a módszerek, amit mondtam, tehát akár egy egynapos szünet is. De valóban a vezetés részéről nagyon fontos ennek a támogatása.
Ezt meg edukálni kell, vagy elmagyarázni? Vagy mikor ügyfélhez mentek, és felhívjátok ennek az oldalra a figyelmet, akkor ezt így mondjátok, hogy de ez kicsit át kell állítani az agyat erre?
Nem, ez a partnerünk, akiről beszéltem, ő például bevezette nálunk is ezt a köztudatba, uh-huh. hogy neki az e-mail az úgy működik, hogy majd válaszol, tehát tudjuk, hogy ha nagyon fontos, akkor külön fel kell ráhívni a figyelmet. Ügyfélnek nem mondjuk, hogy mi 24 órán belül válaszolunk, ez egy belsős szabály, természetesen kifelé ez nem mindenkivel működhet, de itt is arról van szó, hogy először csak kisebb csapatokban valahogy kialakítsuk ennek a kultúráját, és aztán pedig persze föl lehet ezt skálázni.
Okay, köszönjük szépen, izgi téma volt, a hallgatók is szerették, és jöttök is még, úgyhogy majd hasonló izgalmas dolgokról beszélgetünk itt az IT rovatban. Köszi szépen, Kis Zoltán volt a vendégünk, a Kerman fejlesztési vezetője. Szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok.
IT kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szerbusz, jó reggelt, Szilárd!
Jó reggelt, sziasztok!
Bemelegítő kérdés, mielőtt a rút számok... Figyelj, mi történik az amerikai profi kosárlabda bajnokságban? Hát mi ez a csillaghullás? Mi ez a mindenki ki... Teljes, de ezért szép a sport, nem? Hogy ha valamire az Oklahoma City Thunderre biztos nem tett volna egyikünk se egy huncut piculát se a szezon elején.
Ha tudok róla.
De azért rájuk, igen, de az tény, és pont ezt beszéltük az egyik szintén kosaras kollégámmal, hogy eljöhet az az év, amikor csak fiatal csapat lesz a döntőbe az NBA-be, és ez valahol azért jó is, mert kicsit elfelejtődnek azok a régóta ott lévő lerágott csont
igen.
csapatok, emberek.
Hát de a nagy sztárok mind pihennek már, nagy sztárok jóformán, nem?
Hát lassan, igen.
De hát a Boston is vesztésre áll, kiesett a Los Angeles. Jókics, igen. De hát őnek is se könnyű a helyzete, igen. Tehát ez onnan fölállni az hozzáméltó teljesítmény lenne, de kevés esélyt adunk neki. Na, oké, akkor menjünk is rá arra, hogy mi történik a Budapesti Értéktőzsdén. Gyors jelentések is jelentek meg, kezdjük talán ezzel.
Ne ezzel!
Jó,
kezdjük mással akkor.
Az, hogy tegnap ugye újabb történelmi rekord dölt meg, és ez lehetett volna is akár egy boldog nap, de tegnap azért más miatt lehet, hogy mégse annyira volt boldog.
Biztos, hogy nem.
Nap, igen.
Ezt kijelenthetjük, igen.
De ami a Vuxot illeti, ma ebből a csúcsra járásból egy kis korrekció érkezett, úgyhogy ezzel kezdtük a napot, de akkor nézzük azokat a gyors jelentéseket, mert valóban izgalmas volt mindkettő, hiszen két cég is jelentett itt Magyarországon. Az egyik az Állami Nyomda volt, ami brutális számokat hozott, gyakorlatilag megduplázta az előző évi nyereség számait, és bevételben is nagyon komoly emelkedés volt, és ennek látszata is van most már a reggeli kereskedésben, hiszen 6%-os pluszban van a Állami Nyomda részvény, ez most 7120 forintot jelent egyébként, ami még így kicsit nézegetve a részletes jelentést izgalmas volt, hogy a külföldi, tehát az export bevételei is nagyon jelentősen nőttek, és most már a bevételének egy nagyon komoly százalékát adják, tehát nem csak a hazai állami megrendelések tartják el a céget, úgyhogy ez összességében a cég szempontjából mindenképpen jó.
Zene füleimnek, mert nyugdíj megtakarításom egyik fő tartó oszlopa az említett cég, úgyhogy hát ha lesz még mondjuk 200 forint, mert nyilván nem nagy a paket, de hát a 200 forinttal több nyugdíjam lesz, mikor odaérek. Na, a másik cég.
A másik cég a Masterpass volt, itt már közel sem láttunk ennyire pozitív számokat, habár az elmúlt időszakhoz képest némi növekedés látszott bevételben is, meg eredményben is, de bizonyos pénzügyi eredmények azért negatívba húzták az összprofitot, de valami talán már fény látszik az alagút végén, de ez még kevés volt ahhoz, hogy a részvény ár nagyon kilőjön. Igazából itt most egy 0,8%-os mínuszban van a Masterpass kezdés után, ez 2430 forintot jelent, de ami ennél ugye több ember számára izgalmas, azok a blue chipek, és ahogy említettem, itt korrekcióval indult azért a nap a tegnapi csúcsdöntések után, de már így a reggel óta azért valamit javult a helyzet, az OTP most már csak 0,1%-os mínuszban 27.720 forinton, a Richter 0,2%-os mínuszban 10.430 forinton, és a MOL és a Telekom, ami még kicsit azért negatív hangulatban, itt mind a két cégnél körülbelül 1%-os a mínusz, a MOL-nál ez 3100 forintot jelent most, a Magyar Telekomnál 1694 forintos utolsó kötési árfolyamot, úgyhogy így nézünk ki most itt a nyitás után nem sokkal.
Nézzük a devizapiacot, ott a forint a nemzetközi viharok ellenére is stabilkának tűnik, de javíts ki, ha tévedek.
Így van, sőt, kimondhatjuk most, bár az elmúlt időszakban tényleg nagyon szűksávban mozog a forint, de most egyértelműen az erősödés irányába lendült egy picit. Ez azt jelenti, hogy a 404-es érték alá tudott mozdulni az euróforint árfolyam. Jelen pillanatban 403.50 környékén jegyzik az árfolyamot, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez pozitív jel. A következő fontos szint ugye a 400-as lehetne, de azért itt, ha most megnézem, hogy május eleje óta milyen mozgás volt, akkor azért még olyan nagyon nem kiabálnám el, hogy hirtelen 400 alatt leszünk, nagyon-nagyon oldalazó a forint mozgása az utóbbi időben.
Oké, dollárral szemben, ott egyébként az euró-dollár is érdekes lehet, mert ott ugye dollár gyengülés volt, örül neki Donald Trump, de vajon mennyire tartós?
Igen, ugye itt a hét elején volt egy dollár visszaerősödési lendület, ami most egy picit megtört, úgyhogy újra 1.12 fölé emelkedett az euró-dollár árfolyama, és ez most azt jelenti, hogy 360 alá visszacsordogált a dollár-forint. Ugye itt a hét elején volt, ha jól emlékszem, 366 körül is az árfolyam, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, hiszen itt a benzinár kapcsán azért leginkább a dollár-forintot szoktuk figyelni, és volt egy kis pánik, hogy a hirtelen dollár erősödés majd megint a emelkedő benzinárakat hozza, de talán most itt megfordult a trend, vagy visszaállt a korábbi trend, inkább így mondanám. Egyébként a mai nap kifejezetten izgalmas lesz adatok szempontjából is, hiszen lesz Európából GDP, néhány európai országból infláció, délután amerikai szokásos munkanélküliségi adat, és jó pár nyilatkozat jön majd még este, illetve lesz még feldolgozóipari index is Amerikából, úgyhogy makró szempontból is figyelhetjük majd a hatásokat, illetve az árfolyam reakciókat a mai délutánon.
Jó, okay. Köszönjük, Szilárd!
Köszi szépen, jó munkát!
Jó munkát, jó napot. Kereskedést!
Köszönöm, szép napot!
Szia! Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk a tőzsdei helyzetről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Hát kérem szépen, kedden volt a humusz világnapja, ezért is emeltük be ide a gasztroblogba. Én egy kicsit kívülállóként fogok erről majd hallgatni a beszélgetést, mert valahogy engem még nem mit rá lélek a humusz evésre.
Béna vagy azért.
Persze, nyilván, de majd mindjárt megbeszéljük ezeket a dolgokat. Manek Gábor kulturális vállalkozóval, a Rumba éttermek társtulajdonosával. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlök minden hallgatót is.
Mi az a humusz? A termőtalaj jó, az egyemmel van írva, ez meg kettővel.
Igen. Egyébként is simán magyarul általában sokszor idek egyemmel ezt is. Rengeteg étteremben láttam, angolul nyilván kettővel. A humus alapvetően megosztanak a viták, hogy honnan származik. Itt 10 000 évvel ezelőttől is vannak már nyomok, hogy a csicseri borsót krémesítették, és azt ették emberek, de azért abban így most már megosztanak a gasztrotörténeti kutatások, hogy alapvetően Szíria, Egyiptom tengelyéről származik a humusz. Alapvetően csicseri borsó, tahini, fokhagyma, citrom és só pürésítve, és ezt eszik különböző kultúrákban 8 millió féleképpen fűszerezve, ezeket az arányokat változtatva, reggel 8-tól este 11-ig, vagy még kell éjszaka is.
Ez, és ráadásul óriási divat ez most Magyarországon, már a multinacionális kiskereskedelmi láncokban is többféle verziót lehet kapni.
Előre gyári humuszokat.
És nagy üzemben. Mi okozhatja ennek az ételnek a nagy keletjét mostanában?
Hát ugye alapvetően nyilván a vegániparnak az évi 40-50%-os, vegán élelmiszeriparnak az évi 40-50%-os növekedése is mutatja, hogy hatalmas nagy igény van olyan táplálékra, ami egészséges, gazdag, ásványanyagokban, rostban, gluténmentes, vegánok, laktóz, minden érzékenyek is fogyaszthatják, nyilván szezán maga allergiával. Nem ajánlod, de már arra is van rengeteg substitution, alapvetően egy tökéletes, boldoggá tevő étel a humusz, ezt mondják így a humusz vallásosok, például én, meg rengeteg gasztró, blogger, szakács, rabbi és nagy hatású séf is mondja már ezeket. Ugye tele van kalciummal, magnéziummal, vassal, cinkkel, szelénnel, óriás fehérje tartalom a tahini miatt, nyilván országoktól eltérő, hogy mennyit tesznek bele. Egy tökéletes vegán, tehát nyilván ott vannak a lencsék, dálok, babok, sárga borsók, típusú ételek, mindenféle kultúrában ezek mind nagyon előnyösek. A humusz szerintem ízben, ár, érték arányban, egy csicseri borsó nem egy túlárazott termék bizonyos lencsékhez, meg hüvelyesekhez képest, tehát azt gondolom, hogy költséghatékonyan lehet jó humus csinálni, könnyű eltarthatóvá tenni, ha így az élelmiszerláncokra kérdezel rá, mert nagyon sokan ugye citromsavval, meg különböző savasító anyagokkal, egyéb cukorszármazékokkal ízesítkezik, nyilván nem jók és egészségtelenek, de még mindig valószínűleg egy jobb választás, mint egy darab Párizsi.
Igen.
Igen. Hát élettani hatását tekintve egészen biztos.
Milyen a tökéletes humusz? Illetve, hadd tegyük illetve, fel ezt a két és fél órát felölelő kérdést.
Illetve a tökéletességen túl...
Szakadozik a vonal, nem tudok
már. A tökéletességen túl tudom-e csinálni teljesen adalékmentesen, tehát hozzájutok-e a csicseri borsóhoz így ebben a formájában? Mert konzervben már láttam úszkálni.
Igen, hát teheti fel a csicseri borsót, azért csak nagyjából mindenhol lehet kapni, nagyobb boltokban, vagy bioboltokban, vagy bárhonnan egy perc alatt rendelhető online. Hát nyilván száraz csicseri borsóból melósabb elkészíteni, de nem sokkal. Megosztanak a vélemények, hogy most hatalmasat számít-e ízbe az, hogy konzerv csicseriből vagy szárazból csinálod. Ez egy konzervből egy szint felett nem dolgozik senki. Ugye jóval egészségesebb
aha,
is
persze, ezért kérdem.
Szárazból csinálni. Én, meg az összes helyünk, mi becsületes humuszkészítők vagyunk, én humuszvallásos vagyok, tehát 24 óra háztatás hűtőben minimum, aztán megfőző, jól pépesre, kicsit szódabikarbonával, sóval. Számunkra ez a tökéletes humusznak az alapja. Aztán, hogy ezen túl hogyan ízesíted, ott meg tényleg...
Hát csak a képzelet szabhat határt, legutóbb én szarvasgombás humuszt is próbáltam. Nem mondom, hogy a kedvencem lett a szarvas gombás humusz, de egy érdekes kísérlet volt, és különböző színek, én már láttam ilyen céklástól kezdve, tehát tényleg aki...
Igen, az, hogy ez tökéletes műfaj, tehát mint a legtöbb ilyen krém, én két kisgyermek büszke apukája is vagyok, tehát bármit megesznek, hogyha színes, szóval olyan szinten lehetőket növényének táplálni ezekkel a pürékkel, most nem csak a humusz, de hogy bármi, amiben bármilyen zöldséget bele tudsz keverni, az iszonyatosan jól működni, baby tét, vagy nem tudom, de egy gyerektépnek is írtak. Humuszt ízesítik, igen, ez a ilyen nemisek, talán Bécsből kiindulva kezdték el ezt így egy ilyen signature dish-nek csinálni, hogy így rengeteg kurkumát tesznek, és akkor sárga humusz, meg céklás humusz, és akkor ugye ezeket már lehet kapni a spárokban is, mert ők ezt disztribútolják is. Alapvetően azért, tehát a hagyományos humuszok, hogyha mondjuk kimész ezekbe az országokba, és autentikus humuszozókba eszel, nem találkozol ilyennel. Tehát ez egy ilyen európai hóbort, hozzáteszem, egy rendkívül egészséges hóbort, mert egy humuszhoz hozzá...
Hát ha azzal színeződik, ami természetes, amit mondasz, hogy céklával, kurkumával, akkor persze, teljesen jó.
Igen, ezeket használják. Uh-huh. De bizonyos kultúrákban, Törökországban akár joghurtot is tehetnek hozzá, vagy besüthetik, Afrikában nagyon népszerű, paradicsommal, kemencében sült paprikával együtt darálni. Szóval ezek ilyen határterületek. Az biztos, hogy a fő étkezésnek és az étkezési kultúra fő gerincének a humusz az arab országokban jellemző. Tehát főként Libanon, Szíria, Izrael, Egyiptom, ahol tényleg van emberek egy héten háromszor-ötször eszik.
És ez kenyérrel, pitával, magába, húsra kenve?
Ezt akartam kérdezni, hogy nekem, mint humusz szűznek, mit tudsz ajánlani, mert engem az állaga...
Vigyázz, vagy most megtéríted a gedét, vagy soha többet nem fogadni egysét se a humusznak.
Az állaga annyira riaszt, hogy én még nem léptem rá.
Az állaga... A textúrája, hagyjál.
A textúrája.
Miért a májkrémnek akkor... milyen állaga van?
Gyönyörű, csodás. Meg a löncshúsnak. A löncshúsnak, annak van állaga.
Igen, egyébként egy csomó ember van, ezt így tapasztalom magam körül, akik így, amikor bejött így a humusz nevű szó Budapest, és egy-két ilyen félhippi étterem elkezdte árulni, ezt az ilyen megáll benne a villa, íztelen, fokhagymás, egy ilyen megkövő padlizsánkrém-szerű dolgot. Emlékszem, hogy én is így nagyokat néztem, hogy na jó, hát ez nem tudom micsoda, de ezt akkor egyék a különböző bio-vegan arcok, meg a jogászcsajok. Azért nyilván azóta így végig eltelt 15-20 év, másrészt pedig beért ennek a rendes kultúra, és egy humusznak, ha eszel egy jó humusz, akkor olyan állaga van, hogy sírva fakadsz. Én nekem a kedvencem a kenyeres kérdésre rátérve, hogy én Izraelben szeretem a legjobban a humuszt, ott akik bele talán a legtöbb tahinit, ami egyébként viszonyatosan egészséges, másrészt egy olyan a jó minőségű prémium tahini, amit mi is használunk, meg azért így egy szint szóval csak azzal dolgoznak helyek. Ugye hagymával eszik, fantasztikus. Ugye a Közel-Keleten, különösen Izraelben a hagyma nem egy ilyen csípős, sokszor riasztó dolog nyersen, hanem egy édes, gyümölcsös valami, és konkrétan kapsz egy ilyen nyers hagymát, és annak a szirmaival, a kis tálka alapú rétegeivel kanalazott ki a humuszt, ami nyilván tökéletes állaga, sós, savas arányai vannak. Ez egyik kedvenc műfaj, főleg, hogy most már nem eszem kenyeret, glutén, de amúgy hát nyilván egy arab észak-afrikai országokban ugyanúgy fogyasztják flatbreaddel, különböző akár csicseri borsóból készült lepényekkel, nem kenyérszerű, meg a pita, tehát a humusz
a pita. Pitával, aha, a párja.
Super fluffy pitával a legjobb.
Oké, nagyon köszi, figyelj, rákúszok erre, teszek majd egy kísérletet a betyár humusszal, ahogy küldte a kedves hallgató, ajvárral és füstölt paprikával például, nagyon
piros, köszi. Piros arannyal is nagyon jó, az. Piros erős pistával is nagyon jó a humusz.
Na megnézem, hát ha működik. Köszönjük
nagyon
szépen!
Nagyon egyszerű elkészíteni, úgyhogy mindenkinek ajánlom.
Oké, szuper, köszönjük szépen ezt a kis kedvcsinálót. Jó munkát, szép napot, szervusz.
Csókol egy titeket, sziasztok a hallgatóknak is.
Manek Gábor kulturális vállalkozóval, a Rumba éttermektől társtulajdonossával beszélgettünk a humuszról.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Összeszedem minden bátorságot, és eszek egy
humuszt. Hozok neked.
Tényleg?
Hát nem.
De egy ehetőt, ne olyan valami.
Én a vaszabisat is szeretem.
Még nem mertem azt. Én csak sztékre kent.
Ezt a sok gyáva pacákot hallom.
Én csak a sztékre kent változatot ismerem. Két sték közé vékony humusz réteg.
Így van, na, ezt el tudom képzelni, hogy az ott működik.
Hogy ez milyen hatással van a mikrobiomomra, azt nem fogjuk most elmondani. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket. Holnap is lesz Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-en, úgyhogy tartsatok akkor is velünk, és a haza fényre derül. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.